Isten, ami oltalmunk, erősségünk, és mindig biztos segítségünk a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 90. Zsoltárunkat keressük meg, 9. versszakát énekeljük el.
Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Add értenünk felséges hatalmadat, mi kegyes Úrunk, ó hírgalmas Isten, minden dolgunkat mirjad forgassad. Keszeink munkáit igazgassad.
Foglaljuk el helyünket, 390. énekünket énekeljük el, mind a 4 versszakával, így kezdődik, erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és fajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, az Úr, ha mi oltalmunk. Az ős ellenség most is üldöz még, nagy a serege, csalár csak fegyvere. Az éhés
Hallgassuk meg Istenünk szavát, amit az Éva találjuk Pál apostol a rómaiakhoz írt levelének második részében az első 10 versben. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felt ítéltezel, magadat ítéleted, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, mint közben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felt, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdaságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harad napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni azoknak, akik álhatatosan jól cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamisságot követik, haragra és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszik, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályi részünk mindenkinek, aki a jót cselekszik, zsidónak elsősorban, de görögnek is.
Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, értek ezért, könyörögjünk. Örök Isten, Urunk és Atyánk! Ma azokról a nagyságos dolgokról emlékezünk, amelyeket őseinkkel cselekedtél. Kivezetted őket a szolgasság házából, szabaddá és erősítetted őket igazságot kijelentésével. Szüntelenül áldasz bennünket azzal az örökséggel, amelyet ők hagytak ránk. Ezért teljes szívből hálát adunk neked. Engedd meg, hogy megőrizzük a reánk bízott értékeket. Add, hogy mindaz, amit megláttunk és megtapasztaltunk, őseink hitéből és hűségéből minket is erőssé és buzgóvá tegyen. Magad jöjj segítségünk, te kegyelmes Isten! Bocsásd meg bűneinket, és ne nézz erőtlenségünkre. Tőled jöjjön új élet. Adj nekünk több szeretetet és hitet, az evangélium teljesen birtokába vegye a mi szívünket, és megújítsa a világot. Engedd, hogy figyelni tudjunk szavadra, és arra az útra, amelyen vezetni szeretnél bennünket. Tudjuk, hogy a hegyek és a dombok megszűnhetnek, de a te szereteted és hűséged nem szűnik meg. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 234. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Thank you.
lelkét. Legfőképpen az igaz hitét. Hogyha jön a vég óra, mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Zsoltárok könyvében, a 42. részben. Az első 6 verszakban a következőképpen. A karmesternek Kórá fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek az Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékszem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Ezen a mai napon mi mindannyian együtt köszönjük meg Istenünknek, hogy megáldotta eddigi napjainkat, megáldotta ezt az esztendőt, akkor is, hogyha volt benne sok keserűség, sok bánat, sok fájdalom, és volt benne sok öröm is. És egyben a mi Istenünk úgy adta a lehetőséget, hogy ezen a mai napon visszagondolhatunk, ha nem is a szó szoros értelemben, de lelki értelemben azokra az ősökre, akik előttünk jártak, akik küzdöttek, akik megértették a Szentírás tanítását, megértették azt, hogy az igaz ember hite által fog élni. Az elmúlt estéket, az előkészítő alkalmakat valóban ennek szenteltük, hogy meglássuk Isten igéjéből azt az utat, amely út eddig a mai napig is elvezetett. Hogy megértsük az elhangzottakat, és megértsük az emberi életeket. Megértsük a magyar reformátorokat, és megértsük a németalföldieket, megértsük a franciákat, vagy éppen megértsük az előreformátorokat, ezért hoztam ide most a 42. Zsoltárt erre az ünnepi alkalomra. A zsoltáros, amikor imádkozik az Istenhez, szinte elképzelhetetlen világot jelenít meg előttünk. Elképzelhetetlen világot, mert mi, amikor kinézünk az ablakainkon, főleg itt Csobánkán, bárki, aki megnyitja az ablakot, azt látja, hogy a természetben ősz van, hullanak a levelek, és nagyon nehezen tudjuk most abba a világba, abba a környezetbe helyezni a mi életünket, amiről az imádkozó lélek szól. Hogy tudnélik, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Persze a mai technika világában bárki, bekapcsolva a számítógépét, megtalálhatja azokat a helyeket, azokat a mezőket, kietlen tájakat, népes vagy néptelen utakat, amelyek bizonyára akkor is megvoltak, amikor a zsoltáros imádkozik Palesztina földjén. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. Mint amikor szomjúsága van, mint amikor éhsége van, mint amikor a pusztában van, mint amikor a szél hordja a homokot, mint amikor csak egy-egy pont jelent oázist, felüdülést az ő életében. Valami fajta mély fájdalom van ebben. Vannak különböző zsoltár fordítások, amelyek azt mondják, hogy szinte mint amikor a szarvas bőg, mint amikor a szarvas már úgy kiált, üvölt, jó volna egy korty víz, jó volna egy korty üdítő friss forrás. Vannak olyan fordítások, amelyek azt mondják egészen egyszerűen, hogy itt egy olyan szarvas tehérről van szó, amely mellett ott van a borja is. És ezért is üvölt, kiált, mint a szarvas, mikor kívánkozik a friss forrásvízre. Tudjátok, testvérek, egykor és ma talán nincsen találó kép az emberi lélekre. Ez a síró, bőgő, fájdalmas lélek egykor és ma ugyanígy kiált. Ugyanígy kérdezi, hogy hol van az Isten. Ugyanígy kérdezi, hogy lehet-e Istennel találkozni. Mert a sivárság, a mélység, a keserhűség, az elhagyatottság, az egyedül lét ugyanezt fogalmazza meg. Utánad sóvárog az én lelkem. Vajon, amikor a mi őseink, a reformátorok, amikor kezükbe veszik a Szentírást, nyilvánvalóan az első Szentírások görög, latin nyelven íródtak, amikor elkezdik kutatni, jól tudjuk Luther Márton életéből is, hogy amikor Ágoston rendi szerzetes lesz, akkor kifejezett hévvel keresi, kutatja magát az Istent. Hol találkozhatok veled? Mert valami hiányzik az életemből. Van egy film, Erich Thiel, Luther című filmje, ezt bárki, azt mondom, piciben megnézheti otthon néhány centiméteres kis képernyőn, a Székesfehérvári Református Gyülekezet honlapján fönn van ez a film, és nagyon plasztikusan elevenedik meg Luthernek ez a vívódása. Megpróbál böjtölni, megpróbál hónapokon keresztül a hideg kövön feküdni, megpróbálja önmagát ostorozni. Hol vagy, ó Isten? Jelenj már meg, Isten! Azt hiszem, hogy a síró embernek a lelki állapota ez. Kívánkozok hozzád, Isten, mert ez az én lelkemnek a szava. Miért vagyok tőled távol? A zsoltár szerint valami szenvedés, valami betegség eltérített tőled, Uram, de tudom, hogy te egyedül meggyógyíthatsz. Hány és hány ember mondja, idegenben vagyok, nincsenek rokonaim, nincsenek barátaim, elrejtőzöm még az Isten elől is. Hány és hány ember mondja, akár csak tegnap este megkeresve engem, tiszteletes úr, igazságtalanság kínoz, ártatlanul vádolnak. Tiszteletes úr, nem érzem azt, hogy valakinek is számítanék ebben a világban. Hány és hány ember van, akit üldöznek? Széltében, hosszában, evel a rémülettel, ezzel a kiáltással, és ezzel az epekedéssel találkozunk, drága testvéreim. Hol vagy, ó Isten? Ahogyan készültem erre az alkalomra, egy évvel ezelőtt elhangzott egy kis történet, amely történet, azt hiszem, talán egy németországi történet, egy olvasmányból nagyon plasztikusan fejezi ki ezt a fajta sóvárgást, ezt a fajta helyzetet, amelyet most itt eddig megbeszéltünk. Így ír az író. Egy konyhaablakon át füst száll az utcára, oda égett hagymaszak terjeng. A főzőkonyhában fali szőnyeg, erdei tisztáson szarvassal. A szarvas olyan barna, mint a laska szűrő az asztalon. Egy nő fakanállal áll, egy gyermek pedig székre felállva sír. Nyakában álkendő. A nő letörli a gyermek arcáról a könnyeket az álkendővel. A gyermek igen nagy ahhoz, hogy a széken álljon, és hogy álkendőt hordjon. A nő könyökén kék folt égtelenkedik. Egy férfi hang ordít, a hagyma bűzlik, te meg állsz a fazéknál, mint egy tehén, világgá megyek, amíg a lábam elvisz. Halkan és keményen szól vissza az asszony, hát eredj, pakold a bőröndbe a szemetedet, és menj az anyádhoz. A férfi a nő hajába markul, és arcul veri. A nő megáll, a gyermeke sír, és bámulnak kifelé az ablakon. Milyen idill! Egy szarvas, olyan barna, mint a tésztaszedő, és arról beszél ez a történet, hogy valami elromlott. Hogy valami hiányzik. Hogy valami gyógyíthatatlan. Pedig olyan könnyűnek tűnt, testvérek, az Istentől távol élni. Olyan könnyűnek tűnt az Istentől távol élve vigasztalanul, reménytelenül élni. Talán még sejtünk valamit a régi mesék és drámák igazságából, de valami veszteségesen szörnyűséges az, amit megtapasztalunk és látunk, amikor a hideg szívnek már semmi kívánsága nincsen, amikor az élet elhal. Ugye? Átéltétek már ezt az állapotot. Amikor az élet elhal, és a zsoltáros mégis újra imádkozik, újra kér, újra szeretne felülkerekedni, és újra szeretné mondani, mint egy zarándok, elmenve a templomba, Uram, hozzád kívánkozik az én lelkem. Tudjátok, aki felkerekedik, aki elkezdi keresni az Istent, az veszélyes tájon halad keresztül. Vannak ugyan valamilyen hagyományai ennek a léleknek, de akkor ez a lélek még nem egészen igaz. Mert sóvárognia kell Isten jelenléte után, mert be kell lépnie a templomba, mert meg kell látnia, Uram, engedd, hogy az enyém legyen a te dicsőséged. Uram, engedd látom a te dicsőségedet, mint ahogyan Mózes is imádkozik. De ott van a szívében az apostol becsületes mérlegelése is. Nem mondom, hogy már elértem. Testvérek, amikor valaki sóhajtozik, és szeretne elindulni az élő Isten után, azt nem teheti meg a nappaliban ellazulva. Annak el kell indulnia, mert Istennek ez a célja. A sóvárgás bármilyen kedves, bármilyen szép, amíg el nem indulok, amíg meg nem teszem Isten felé a lépéseket, addig kevés. De elindulhatok, és megtehetem mindezt. És megtehetem a legnagyobb csodát, amelyet Ha valaki kimondott, szerintem Calvin mondott ki ennek a mondatnak az egyik felét, szinte betéve tudjuk. Cor meum tibi offero domine, prompte et sincere. Azaz, szívemet neked ajánlom, égő áldozatul, Uram. Ugye eddig tudjuk, ismerjük a képet is, amely egy kinyújtott kéz, benne egy lángoló szív. És oly kevésszer hangsúlyozzuk azt az utolsó két szót, amit hozzátesz Calvin. Azt mondja, mi hamarabb, gyorsan, sürgősen, mi is használjuk ezt a kifejezést, talán hallottátok, prompt, most. Uram, az én szívemet, mint égő áldozatot neked szeretném ajánlani most, és őszintén. Én, amikor valaki belép a templomba, én, amikor valaki megáll az Isten előtt, akkor a legkedvesebb mondat, amit kimondhat. Istenem, az én egész életemet neked ajánlom, nem máskor, nem holnap. Nem azt kérem, hogy most gyógyíts meg, nem azt kérem, hogy adj most egy új lehetőséget, hanem egész életemet oda ajánlom azonnal, és őszintén. Valamikor az elmúlt esztendőben a Calvin év kapcsán megjelentek újságok, megjelentek cikkek, hogy ki is volt Calvin ebben a világban. És így fogalmazott egy központi kiadványa az emlékévnek 1509 után 500 évvel, bámulatosan korszerű ez a Calvin. Bámulatosan korszerű a reformátor. Ugye milyen hízelgő testvérek ez a cím? Bámulatosan korszerű Calvin. Aztán utána egy másik újság Németországban a következőt írja. Előretörés a más világba cím alatt. Aligha létezik valami a mai ember számára, ami idegenebb lenne annál a buzgóságnál, amely egykor Isten kegyelméért és az ő dicsőségéért harcolt. Calvin maga és az ő barátai és ellenségei hatalmas intellektuális erőket összpontosítottak olyan kérdésekre, amelyek 2009-ben még a legkomolyabb templom látogatók előtt is érthetetlenek. A múlandósága válfaja miatt a kiáltás enyhe csalódást okoz. Érthetetlen. Íme, micsoda kontraszt! Megjelenik egy központi kiadvány, és azt mondja, soha nincs aktuálisabb, mint Calvin, soha nem volt modernebb tanítás, mint ami a 16. században elhangzott, és az Süddeutsche Zeitung pedig azt írja, hogy érthetetlen és idegen. Idegen és múlandó. Talán azért, mert sok emberből eltűnt a sóvárgás. És akiből eltűnik a sóvárgás az Isten ügye iránt, annak szemében Calvin az Isten dicsőségének az ügyésze lesz, és nem bírálja. Egy szigorú képű, nagyon nagy tekintéllyel és hatalommal bíró ember, akinek tulajdonképpen a szemébe sem merek nézni. Tudjátok, sok mindent feladtunk. Sokszor az epekedést is. Néhány évvel ezelőtt, megmondom őszintén, hogy nagy buzgalommal olvastam egy könyvet, nagyon sok tételével egyébként a mai napig én magam is egyetértek. Tehát azért az, amilyen hatása volt rám, az nem múlt el ez. Egy bizonyos Douglasnak a könyve, református kiadónál megjelent könyve, azért mondom-e mai napon, mert rímel arra, amit kifüggesztettünk a mi kis imaházunk ajtajára is. Ez a bizonyos Douglas 96 tételt írt az egyház megújulásáról. Ugye érzitek, hogy egyel többet, mint amit Luther Márton kifüggesztett, evangélikus lelkipásztorról van szó, szándékos, azt mondja, hogy új reformációra van szükség, mondja a szerző, és én magam is faltam ezt a könyvet, hogy milyen lehetőségek vannak ebben, milyen jól bontja ki a gyülekezetek megújulásának a mindennapját a szerző. És ebben a könyvben olyan szépen kerül leírásra, hogy mennyi mindennel, így mondom, nem így írja a szerző, bocsássátok meg, hogy ilyen csúnya kifejezést használok, hogy mennyi mindennel fel lehetne dobni egy református istentiszteletet is, hogy ne legyen ennyire egyirányú, ne legyen a szószékről szóló, hogy mennyi mindent használhatnánk, színeket, fényeket, egyebeket, nem tudom, gyertyákat, és mi egymást. Mennyire fontos volna ez, mondja, a képben élő ember számára. És a napokban, mint egy kontrasztként olvastam John Stottnak a könyvét, azt hiszem, most már jól mondom a címét, az élő gyülekezet, azt mondja, hogy soha nincsen nagyobb szükség, mint a mában az úgynevezett jó értelembe vett evangéliumot szerető, a tiszta evangéliumot szerető gyülekezetekre. Mert az Istenbe vetett hit megtanít bennünket a bálványok és képek iránti bizonytalanságra. Az utóbbi időben nemet tudunk mondani, testvérek, a külső reformációra, és helyet lehet adni, mondjuk ki, a léleknek. Helyet kell adni annak a sóvárgó léleknek, amely nem változik a Zsoltárostól a mai napig, és nincsen más megoldás. Nem a külsőben lesz a reformáció, hanem akkor lesz a reformáció, hogyha az ember azt mondja, hogy szívemet, mint égő áldozatot neked ajánlom, Istenem, most és őszintén. Ekkor változik meg egy ember élete, és nem szükséges, hogy eltereljük a gondolatainkat minden mással. Ne haragudjatok, hogy a mai napon ezt kell mondanom. Hozzászokunk mi ahhoz, hogy amikor belépünk egy áruházba, akkor zenét hallunk. Hozzászokunk, hogy hatalmas táblák hirdetik, hogy ide menjünk, mert itt van akció. És hozzászokunk ahhoz, hogy ne tudjunk gondolkodni, ne tudjunk mérlegelni. Szükség van a templom csendjére ahhoz, hogy a sóvárgó lélek találkozzon az Istennel. Ha lehet ennél aktuálisabb üzenet, akkor azt hiszem, hogy nagyon aktuális, hogy amikor itt vagyunk, akkor ne attól várjuk a csodát, ami körülöttünk zajlik, hanem attól várjuk a csodát, aki megváltotta ezt a világot. Attól várjuk a csodát, aki az én személyes megváltóm is. Attól várjuk a csodát, akivel találkozhatunk, és akinek a hangját, ha halljuk, akkor ugyanúgy gondolkodunk, és ugyanúgy érzünk majd, testvérek, mint ahogyan az emmausi tanítványok, nem gerjedezette a mi szívünk, amikor szólt hozzánk. Mert az eféle emlékezésben, az eféle sóvárgásban van megpihenés, van vigasztalás, van megtérés, és van örök élet. Igen, testvérek, fontos ezért emlékeznünk, mert sok helyütt, az otthonokban, a hajlékokban az Istentől való elszakadás, borzalma valóság. És mégis fölébredhet a mi lelkünk, fölébredhet a mi szívünk, mentnél a szarvas, kívánkozok hozzád, ó Uram, Istenem. nem engedhetjük meg, testvérek, hogy ebben a világban csak az hallatszódjék, mintha az Isten meghalt volna. Nem. Mert a reformáció éppen azt jelenti az én személyes életemben, talán csöndesen, de bátran megjelenik az Isten. Elébem jön, átölel, és szeret. Amikor készülünk majd ennek az évnek az egyházi kezdetére, éppen ezt a csodát éljük meg. Hogy nem pusztán sóvárgásról beszélhetünk, nem csak megelégületlen lélekről beszélhetünk, hanem arról, hogy az Isten elibéd megy. Az Isten átölel, és az Isten azt mondja, szeretlek. És amikor ez megtörténik, akkor én is azt mondhatom, Uram, egész életemet neked ajánlom, most és őszintén. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az igére. 255. dicséretünket énekeljük el. Első versszakával így kezdődik. Mely igen jó az Úristent dicsérni? Sóvárgást indítottál a reformátorok szívében. Mert nem intézményes struktúrákkal szerettek volna találkozni, hanem veled, személyesen. Bocsáss meg, Istenünk, hogyha mi annyira modernek lettünk, hogy ahhoz is profi módon értünk, hogyan lehetne a mi lelkünket, gondolatainkat eltéríteni, olyan tekintetben megnyugvást adni, amiben egyedül csak te tudsz. Urunk, az egyházatyák is vallották, hogy nyughatatlan a mi lelkünk mindaddig, amíg benned nem nyugszik meg. És valljuk ezt mi is, akiknek a szívében ott volt a vágy, a veled való találkozása, ott volt a keresés, ott volt a kopogtatás, ott volt az örgetés, és megtapasztalhattuk a legnagyobb csodát, hogy te felelsz a mi szavunkra. Köszönjük, hogy így állítottad helyre, így rendezted a mi életünket. Így voltunk személyes résztvevői, nem csak az 500 évvel ezelőtti reformációnak, hanem életünk reformációjának. Köszönjük, Urunk, hogy ma is így jöttünk ebbe a hajlékba, hogy tudjuk, hogy te megszólítasz, tudjuk, hogy egész életünket neked köszönhetjük. Így adunk hálát neked, Istenünk, a gyülekezet közösségéért, az élő gyülekezetért, a maiakért. Így adunk hálát neked, Urunk, hogy elkezdődhetett újra egy folyamat, elkezdődhetett egy felkészítés, amelyet konfirmációnak hívunk. Így köszönjük meg, Urunk, a mi gyülekezetünk két ifjú konfirmandusát. Kérünk az ő életükért, kérünk az ő szívükért, kérünk, Urunk, az ő családjaikért, szeretteikért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, imádkozunk az elesettekért, imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, imádkozunk, Urunk, a hajléktalanokért, imádkozunk, Urunk, a magányosokért. Imádkozunk, Urunk, az örvendezőkért, hálát adva minden újszülött életért. Köszönjük neked, hogy te megóvod, megóvtad az édesanyát, és megóvtad a kicsi gyermeket is. Adj az ő felnevelésükhöz bölcsességet, erőt és a te szent lelkedet. Amen. Testvérem, foglaljuk el helyünket. Engedjétek meg, hogy néhány mondatban bemutassam két konfirmandusunkat. Hadd mutassam be Redenka Dorottyát, megkérlek, Dóri, gyere, állj oda most egy picit, köszönjük szépen. És hadd mutassam be Mátyás Kristófot. Gyere, Kristóf, te is. Mindketten konfirmációra készülnek, gyülekezetünkben, ebben az esztendőben ahhoz a gyakorlathoz fogunk nyúlni, hogy minden egyes reformáció ünnepi alkalmán, legyen az hétközi alkalom is, bemutatjuk a konfirmandusokat. Kristóf úgynevezett kis kátés, tehát most kezdte el a konfirmációi felkészülést. Dóri pedig már a tavalyi esztendőben is járt rendszeresen, és most így írtam a szüleiknek, már a nagykártésokra vonatkozik, de rosszul írtam, hogy most májusban fog konfirmálni, májusban, júniusban lesz a konfirmáció, most egy hosszú bőti időszakunk lesz, április végén lesz húsvét, 24-én, 25-én, és ehhez mérten június 4-én lesz majd a konfirmáció. Engedjétek meg, hogy hadd helyezem a szívetekre azt a gondolatot, talán megismételve, ami ősünk 500 évvel ezelőtt született Kálvin János mondott, természetesen ez nem ige, de mégis az a fajta vívódás és gyötrődés, hogy az egész életét odaajánlotta az Istennek. Nagyon sok kérdésre kell majd válaszolnotok, és nem a KT-ban. Nem az a 113 kérdés lesz a legdöntőbb ebben az életben, hanem hogyha lehet azt mondani, akkor három nagyon fontos kérdés lesz, amire választ kell majd adnotok. Ez a három kérdés, bármilyen furcsa ez, itt van a mindennapok világában, hogy mivel fogtok majd foglalkozni. A másik kérdés az, hogy kicsit később, hogy ki lesz a ti életeteknek a párja. És a harmadik kérdés pedig az lesz, hogy az Istennel milyen kapcsolatotok van. Tulajdonképpen ez a három kérdés az, ami az egész ember életét meghatározza. És hadd mondjam, hogy ezek közül pedig a legfontosabb kérdés a harmadik, mert befolyásolja az előbbi kettőt is. Befolyásolja majd a ti szerelmeteket, és befolyásolja a ti hivatásatokat is. De hogyha az Isteni a ti szívetek, akkor tőle kapjátok minden egyébben az áldást is. Azért, hogy megismerhessétek az Isten szavát, ezért megint csak úgy döntöttünk, hogy nem a konfirmációkor, hanem most. Hadd adjuk át nektek a Szentírást ezen az ünnepi alkalmon, hiszen a mi reformátoraink nagyon sokat küzdöttek, tettek, munkálkodtak azért, hogy mi anyanyelven olvashassuk a Bibliát. Hogy ne kelljen megtanulni latinul, vagy ne kelljen megtanulni görögül, amivel én szoktalak bennőteket bombázni, hogy mi hogyan van, hogy kinyitjátok, halljátok, és értitek anyanyelvetekkel az Isten igéjét, szavát. Dóri, így álljon meg téged az Úristen, és használd ezt a Szentírást. Kristóf is szeretettel Atyuk, olvasd, legyen mindennapi eledeled ugyanúgy, mint a reggeli vagy az ebéd. Isten áldjon. Megkérjük most, hogy foglalj helyet, Tórival pedig foglalj helyet, vagyis álljunk föl mindannyian, bocsánat, mert ne foglalkozunk. Tórival pedig most itt, ebben a gyülekezetben ketten teszünk vallást a mi hitünkről és meggyőződésünkről, ahogyan a Heidelbergi K.T. kérdez mindannyiunkat, minélked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő a drága vérével minden bűnemért tökéletesen elegettett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Amen. Igen. Jöjjetek, testvérek, készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. énekünknek mindkét verszakát. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Pál apostol írja le a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyet elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöreti, ezt cselekedjétek az én emlékezetetre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltok, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jöjjetek, testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk a szeretetért, és közeledjünk hozzá alázatos. Urunk Istenünk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten.
Téged magasztalunk a mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Áldunk téged, Urunk, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Hálaadással emlékezünk testé lételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közben járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsérünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a te népet legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a kehely, amelyet magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a kelyhet, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Énekeljük el, testvéreim, bűnvallásképpen 459. dicséretünk első verszakát, az Isten bárányára lefészen. Vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Életemben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a közös életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért az úrvacsora vétel előtt feleljünk őszintén, ahogyan hallottuk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő Anya Szent Egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszen és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Mindezeket, testvéreim, veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgáljam, hirdetem ki néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kérendően egyszülött fia érdeméért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészítettétek magatokat az úrvacsorai közösségre, járuljatok a terített asztalhoz. Úrvacsorai közösségünk alatt helyünket elfoglalva 440. énekünket.
Thank you.
így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, a ti keresztény rendeltetéseteket méltóan, hogy semmi és senki meg ne hozhasson Istennek attól a szeretetétől, melyet megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek mind az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben. Amen. Jöjjetek mi hozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronálsz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményeit mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imánkat, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mivel mi is megbocsátunk az ellenünket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké. Hirdetem testvérém az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felséges neked fogadásodat. Egyházunk zsinatának rendelése szerint a mai napi felsejpénzünket a nagykovácsi református templom építésére fogjuk felajánlani. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg tovább a kérdezéseket. Kedves testvérek, hadd kérjem majd csak egy rövid mondatra énekaros testvéreimet, hogy feltétlenül várjanak meg az alkalom után. Alkalmaink a következő héten így alakulnak. Kedden, 9:30-tól angol óra lesz, nem csak kismamáknak, a gyülekezeti házunkban komázom. 6 órakor bibliaórát tartunk Csobánkán, kékkereszt alkalmat komázom. Szerdán 18 órakor bibliaórát lesz komázom. Csütörtökön lesz énekkari próbánk, egy kis segítséget kérnék 18 órakor. Pénteken 19 órakor lesz ifjúsági bibliaóránk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkon, Csobánkán, 10:30 pedig Pomázon. Jövő heti istentiszteleteink november 7-én gyülekezetünk hálaadó vasárnapjának is neveztetnek, borítékban szánt adományaink, hála áldozatunk részét készít. Így köszönjük azokat az adományokat, melyeket testvéreim az úrasztalára helyeztek, és így kérjük testvéreinket, hogy hála áldozatunkat hozzuk el jövő héten vasárnap. Borítékok pedig a felséget találhatók. Kérdetem testvéreimnek a mai nap délutánjának lehetőségét. Október 31-én 15 órakor a Vácartyáni gyülekezet ünnepi templomának 225. éves évfordulóját. Hálaadással köszönöm gyülekezetünknek, hogy az iszap áradat károsultjainak megsegítésére adományok gyűltek össze. Pomázon 293.500 forint, Csobánkán pedig 103.000 forint gyűlt össze erre az alkalomra. Mindkét adomány rögtön a héten, a gyűjtés hetében el is utaltuk a Dunántúli Református Egyházkerületnek, amely egyházkerület az területén történt mindez. Tehát nem késlekedtünk. A pénz már ott van. Istennek legyen hála a gyülekezetünk adományát. Szeretném megköszönni testvéreim elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem még, hogy a jövő héten vasárnap 12 órakor presbiteri gyűlést tartunk. Az Úr őrizzen. Kedves testvérek, záró énekünk 447. dicséretünket keressük meg. Első versszakát énekeljük, nem volt már annyi négyesünk, tehát 447. dicséretünk első versszakát. Szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Nemzeti imádságunkat a hímet szünetelünk.
Isten állt meg a
Isten velünk viszontlátásra.